Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök ma én is mindenkit. Nagyon megérintő volt és nagyon inspiráló volt, én úgy gondolom, mindannyiunk számára a dicsőítés. Szeretnék is imádkozni, hogy Isten legyen kegyelmes ehhez az üzenethez, amit én, az én szívembe bizonyosságot nyert. Drága Istenem, én meg akarom vallani, hogy halálba adom az én emberi természetemet. Istenem, én nem akarlak itt kitakarni tégedet, akarok csak az új emberi természetemből, általad teremtett új életből, lélekből szolgálni neked. Istenem, kérlek, elevenítsd meg azt az üzenetet, elevenítsd meg a te igédet, hogy valóban erő és hatalom, életet átformáló élet és lélek legyen mindaz, amit elhangzik. Úr Jézus, kérlek ezért, könyörülj rajtam, hálás vagyok, hogy ránk bízod a te igédet, töltsd be, Uram, a te szent szellemeddel. Vágyom erre, Uram, hogy te áradj ki a te dicsőségedre, Jézus. Amen. Egy nagyon rövid igei üzenettel készültem számotokra. Ez helyeződött a szívemre. Egy nagyon mély párbeszédbe fogunk bele tekinteni a mai istentiszteleti ige hirdetésen, amit Jézus egy vallási vezetővel folytat, és nem is fogjuk az egész vertikumát érinteni, egy kis szegmensét szeretném, ha csak érintenénk. És hadd mondjam el azt, hogy a János evangéliumában van két nagyon mély, négy szemközti párbeszéd, amit Jézus folytat egy vallási vezetővel, Nikodémussal. Ismerjük talán jól a történetet, hogy ő egy a vallási elithez tartozó ember, tagja a Sanhedrinnek, a 70-ek tanácsának. És egy másik mély beszélgetés van a János evangéliumában, ami pedig egy Samária asszonnyal folytat. És már önmagában ez a két beszélgetés, a két személy véglete egymásnak. Egy vallási vezető, Nikodémus, és egy Samária asszony. Egy olyan asszony, akit egyrészt samáriai, akik a zsidók megvetettek, másrészt kifejtődik a beszélgetésből az, hogy 5 házasságon van túl, és a 6., amiben él, az már nem házasság keretein belül folytatja. És nem az a lényeg, hogy hány, hanem az, hogy bárhogy is történt ennek az asszonynak az élete, rengeteg sebek és sérülések, már csak egy után is, nem hogy 5. És Jézus mind a két szemét el akarja vezetni az életre. Szeretnék egy igét felolvasni, az 1 Tesszalonika 1:5 és egy másikat, az 1 Tesszalonika 2:13-ban, mely az utóbbi napokban helyeződött a szívemre, mielőtt belefognánk az első Jézusnak egy mély beszélgetési sének Nikodémussal való boncolgatásába. Így hangzik Istennek az igéje. Mert a mi evangéliumunk nem szavakban jutott el hozzátok, nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogy éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Ha megnézzük majd ezt a két történetet, de ebből most csak az első történetet fogjuk megnézni, Jézus, ahogy beszél ezzel a két személlyel, Jézus nagyon konkrét. Jézus nem maszatol, nem alkud meg, nem talán egy magyar hasonlat, hogy nem kerülgeti a forró kását. Jézus nem figyel arra, hogy nehogy megbántsa Nikodémusnak a személyét, nehogy megbántsa Nikodémusnak az érzelmi világát. Jézus nagyon konkrétan beszélget vele. És azt láttam, és azt tapasztaltam, és az a vágyam, hogy Istennek a drága igéjét tudjuk mindig megalkuvás nélkül hirdetni. Mint ahogy az apostoloki cselekedeteiben is látjuk, hogy amikor hirdetve van az ige, Istennek az igéje nincs arra rászorulva, hogy mi átalakítsuk, hogy megvédjük, hogy fogyaszthatóvá tegyük, hogy mi felhígisok, nehogy megsértsen, megbántson embereket. Félelem és megalkuvás nélkül hirdetni Istennek az igéjét, mert Isten szava tekintély, és Isten szavának tekintély kell, hogy legyen a te életedbe, mert Isten szava, Isten igéje lélek és élet, életet átformáló erő és hatalom. És a Bibliában Isten maga az igazság, ami hordozza magában az erőt és a hatalmat. És nehéz nekünk sokszor ezt így elképzelni, mert mi egy olyan világban élünk, egy olyan horizontális síkon úgy vagyunk berendezkedve, hogy általában a regnáló hatalom az, aki képviseli az igazságot. De Isten országába Isten maga az igazság, Jézus Krisztus személye az, aki az igazság, és a Nikodémus történetéből én azt értettem meg, hogy a Szent Szellem által megszólított ige, a Szent Szellem által életre hívott ige hordozza azt az erőt és hatalmat, ami kész és képes megváltoztatni az embereknek az életét. Csak a betű, csak az ige, csak a törvény nem képes életet változtatni. És ez nagyon kemény, ha most belegondolunk, de így élte Nikodémus az ő életét. Mert Jézus, majd meg fogjuk látni, mit fog neki mondani. És szeretném azt, hogy döntsük el, hogy hogyan fogjuk hallgatni ezt az ige hirdetést. Döntsük el azt, hogy én most kinyitom a szívemet Isten előtt, és vágyom arra, hogy Istenem, te járjál, te formálj, tekintsd át az én életemet, szívemet, az én cselekedeteimet, mérd meg, akarom, hogy megítéld a te igazságod, a te szentséged tükrében, vagy esetleg lehúzod a redőnyt, és így távolról nézed az eseményeket. Én nem arra kérlek téged, hogy most egy az egyben mindent próbálj elfogadni, befogadni, de legyen nyitott a te szíved arra, hogy Isten tudjon munkálkodni az ő szent jelenléte, Isten igazsága, kimondott ige igazsága által a te életedbe. János evangéliuma nagyon különleges számomra, de nem a személyes megtapasztalásaimról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni, hanem arról, hogy János az ő evangéliumába egy csokorba összeszedi Jézusnak a jeruzsálemi látogatásait. 3 vagy talán 4 jeruzsálemi látogatása van a János evangéliumában megemlítve. Miket tett Jézus? Látták az emberek, hogy Jézus csodát tesz, hallják Jézust, hallják a tanítását, látják, hallják, ahogy vitatkozik személyekkel, csoporttal, tömegekkel, munkája, szolgálata során betegek gyógyulnak meg, emberek szabadulnak meg, és sokakban ez hitet ébreszt. János feljegyz 4-7 darab jelértékű csodát az ő evangéliumába, csokorba szedi ezeket. Jelértékű csoda. Egy olyan csoda, ami sokkal messzebb, többre mutat annál, mint sem ott és akkor csoda szintjén történt. Mondtam már egyszer, hogy a gyűrű az ujjamon nem egy ékszer csupán, nem egy kellék, nem egy kiegészítő, hanem jele annak, hogy Isten kegyelméből adott nekem egy segítőtársat. A csodám mögött Isten Biblia által súg, jelez, hogy magasabb, mögöttebb tartalom kell, hogy legyen ezek mögött, a csodák mögött, és ebből szeretnék legalább 4 darabot említeni. Az első jelértékű csoda a kánai mennyegző, amikor jól ismerjük a történetet, Jézus a vizet borrá változtatja, és több történik itt sem annál, hogy Jézus kisegít egy ifjú párt, akinek talán az első krízise van az ő életükben, hogy már az esküvőn egy olyan dolog fogy el, ami ott és akkor nem szabad, hogy elfogyjon. Nem a részegeskedés miatt, hanem tudjuk, hogy akkori kultúrában a vizet borral, alkohollal vegyítették azért, hogy iható legyenek a vizek, források, és elfogy. És Jézus csodát tesz a közönségesből, egy magasabb értékűvé alakítja a vizet. Mit jelent a jel? Miért lesz ennek jelentősége? Azért, mert jele annak, hogy Istennek van egy átformáló ereje. Jézus az, aki a te életedet át tudja formálni. Jézus az, aki értéket rendel a te életedbe. Jézus az, aki a szemétből kincset hoz ki. Jézus az, aki azt mondja, hogy kihozlak téged abból a helyzetből, amiben vagy. Jézus az, aki nem akarja beleragadja te életedbe, a te csüggedés mocsaratba. Jézus az, aki azt mondja, hogy te értékes vagy. Ne maradj a szemétben, ne maradj a porba. És Isten csodája, tudjátok, nem abból áll, hogy itt a gyülekezetben ilyen született jó embereknek a közösségét hozza létre. Istennek a csodája abból áll, hogy olyan embereket hoz ide össze, akiket ő megmos az ő vére által, az ő vére átformáló ereje és hatalma által. A második csoda láthatjuk a János evangéliumában, az, amikor a királyi tisztviselőnek meggyógyul a fia úgy, hogy Jézus nem megy el személyesen meggyógyítani, csak azt mondja annak a királyi tisztviselőnek, aki 30 kilométert megtesz azért, hogy találkozzon Jézussal, hogy gyere hamar, mert az én fiam haldoklik. És Jézus nem megy el, ő csak azt mondja, hogy menj el, a te fiad él. Sokat gondolkodtam rajta, hogy miért nem megy el Jézus. Azért, mert Jézus tovább lát. Látja azt, hogy ennek az embernek, ennek a családnak többre van szüksége, mint sem a fia gyógyulása. Mert amikor hazaér, másnap megteszi ezt a 30 kilométert, valószínűleg másnap tudja már ezt csak megtenni, jönnek elé a szolgái, és mondják neki, hogy a fiad él. És megállapítja ez az ember, hogy akkor és abban az órában, ugyebár nem volt pontos óra, akkor és abban az órában, amikor Jézussal találkozott, és Jézus mondja, hogy a te fiad él. És hisz ő és az ő háza népe. Hadd mondjam el azt, hogy ez az ember, ha Jézus elmegy és meggyógyítja ezt a fiút, nem fogja megtapasztalni azt, hogy Isten szava valóság. Nem fog kialakulni benne, hogy Isten szavába bizalom van, hogy Isten megtartja az ő ígéretét, az ő szava a megtartó erő és hatalom. Nem fogja azt megtapasztalni, hogy Isten szavára lehet építeni egy életet. És is ennek az embernek kinyílik a hite, elhullik egy mustármag abba a családba, és hadd hívjam fel a családfők és az édesapáknak a jelentőségét, hogy ez az ember azt mondta, valószínűleg mondta az ő fiának, hogy fiam, nekem nem volt hatalmom, mert a betegséget felett. Jézus volt az, aki téged meggyógyított. Drága feleségem, Jézus tette ott és akkor, és kinyílik a hite ennek az embernek, ez a mustármag szárba szökel, és hisz ő és az ő egész család népe. Viszi a hírt, bizalom alakul ki, kinyílik az ő szelleme, meglátja Jézust, és már nem a csodának örülnek, hanem magát Jézust látják meg. Magát Jézust látják meg, és örülnek neki. Ha tovább megyünk, és vesszük a következő jelértékű csodát, mely a Betesda tavánál történik, egy olyan embert állít talpra Jézus, aki közel 4 évtizede szenved ugyanabban a betegségben. Félelmetes a 4 évtizednek a kimondása, és 38 év betegség van e mögött az ember mögött is. Ahogy megyünk a csodákkal, egyre érezhetjük és látjuk, hogy ennek a mélysége, az üzenetnek a mélysége egyre mélyebb hatol. Hadd mondjam el, hogy az idő nagyon sok tekintetben az ember életében gyógyulást hoz. Gyógyulást hozhat egy trauma feldolgozásába, gyógyulást hozhat egy szerettünk elvesztésének az elfogadásába. Előző héten hallhattuk, hogy egy konfliktus kezelésben az idő nagyon sokat jelent, hogy az ember lenyugodjon, más perspektívából tekintsen az ő saját életére. De hadd mondjam el, hogy az idő maga alá tud temetni reményeket, az idő maga alá tud temetni vágyakozásokat, el nem ért célokat, be nem teljesült vágyakat. És Jézus ezt az embert előhívja ebből az eltemetett élethelyzetből, és ki hirdeti neki, ott a felszólítás van, Jézus maga az ige, az élő ige, a logosz, felszólítja azt az embert, hogy kelj fel abból a csüggedésből, kelj fel abból a hitetlenségből, kelj fel abból, amik évek óta téged megkötöznek, kelj fel mind abból, amikbe te már önmagad erejéből nem tudsz felkelni, feltámadni, feltámaszkodni. Jézus megadja hozzá az erőt. Miért beteg a te szíved? Mi az, amiben te már régóta bele vagy ragadva? Én ezt nem tudom, de Isten látja. Isten látja és tudja, mi van a te életedben, látja és tudja, mik azok, amik már nagyon régóta, amik felette már lehet nem is imádkozol. Mi az, ami már eltemetődött az életedbe? És szeretném azt, hogy Isten Szent Szellem által megelevenítse azt az igét te benned, hogy kelj fel, vedd fel az ágyadat és járj. Hogy Isten előhívja azt a hitet, azt az örömöt, azt a szeretetet, azt a békességet, azt az Istenre való rábízás, rátámaszkodást, hogy hit gyújjon, reménység gyújjon a te életedbe, az életednek azon területébe, amit már te rég eltemettél. De lehet Isten azt mondja, hogy nyisd ki, takarítsuk ki, nézzük meg, mi van ott. De már be van tokozódva, Isten nem. Lázárnak is azt mondja, hogy gyere ki, jöjj ki a te saját lábadon. Nem azt mondja, hogy te és te menjetek be és hozzátok ki, gyere ki te magad a te saját lábadon. Előre ugorottam, a következő csoda, a 4. csoda az, amikor, és ez lesz az utolsó gondolat, amit kérlek, hogy engedjetek meg. Jézus 5000 embert a semmi közepén jól lakat, 5 árpa kenyér és 2 hal alapanyagból, és úgy elgondolkodtam ezen a történeten, és úgy rájöttem arra, hogy mi mindig a csodára fókuszálunk. Mi mindig a csodát látjuk, és csodát várjuk, mert valahogy egy ilyenek vagyunk mi. Vagy társadalmilag, vagy nem tudom mi miatt köszönhető ez, de mindig a csoda, mi történt igazából ott egész nap? Mert ez az esemény igazából már csak este történik meg, az lényegében már csak egy vacsora. Jézus egész nap tanítja a sokaságot, és azt írja Istennek az egyik evangéliuma, hogy mindenki, aki oda ment, meggyógyította. Isten szeretne táplálni téged. Istennek gondja van nem csak a te szükségleteidre. Istennek gondja van a te lelkedre. Szeretne táplálni életet adó kenyérrel, az ő igéjével, a Szent Szellem által előhívott és életre kelt táplálékkal. És nem akarja Isten azt, hogy mindenféle mocsokkal és szeméttel, ezekkel a rövid örömökkel, lehet, hogy nagyon sokszor örömöt, szórakozást jelentenek ezek az időtöltések, ami a korunk társadalmát úgy átszövik, és szinte lehetetlen kiszűrni ezeket, de Isten minőségi, lelki táplálékot akar neked adni. Én vagyok az élő kenyér, azt mondja. Jézus maga az élet kenyere. Ezzel akar táplálni mindannyiunkat. És szeretném is felolvasni Nikodémusnak a történetét. És felolvasom, és utána hozzáfűzök egy pár dolgot. A drága János evangélium 3. rész 7. versét szeretném felolvasni, és még hozzá szeretném olvasni a 12. verset. Így hangzik. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet az anyja méhébe, és megszülethet ismét. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, ha ezt mondom neked. Újonnan kell születnetek. 12. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni majd, ha mennyeikről szólok nektek, mondja Jézus. Vívódtam azon, hogy fele olvassam-e a beszélgetésnek a folytatását, mert igazából Jézus ott egy olyan kijelentést, egy olyan önkijelentést tesz, ami lényegében a keresztény életnek a fundamentuma. Olyan kinyilatkoztatást és önkijelentést, ezt majd olvassuk el, de szerintem sokan kívülről tudjuk, de elevenítse meg a Szent Szellem ezt az üzenetet mindannyiunk szívébe, hogy igazából, ha ezt elolvasod, és Isten megadja azt a megértést, hogy megérted az új emberi természetből Istennek az igéjét, akkor nagyon sok mindenre választ tudsz kapni, úgy a keresztény élet vonatkozásában. Ami viszont úgy megerősödött a szívemben az az, hogy magáról Nikodémusnak a közvetlen kérdéséről, és Jézusnak a közvetlen válaszáról nézzünk meg, hogy mi ez az egész egyáltalán. Én nagyon tisztelem Nikodémust azért, mert odament Jézushoz, és őszinte kérdéseket tett fel az Istennek. És legyünk nagyon őszinték, hogy az ember már maga tekintetében is nagyon ritkán tesz fel őszinte kérdéseket, és nagyon ritkán áll oda az Isten elé, és tesz fel Istennek, és majd magáról őszinte kérdéseket. Nikodémus valószínűleg látta Jézust, hallhatta a csodákat, látta, ott volt ugyebár az előző részek tartalmából, ahogy Jézus kitakarítja a templomot, hogy bemegy, ostort fon, az árusokat kitakarítja, és Nikodémus hallja, amikor Jézus kijelenti azt, hogy ne tegyétek az én atyám házát kalmálkodás házává. Nikodémus látja, hallja, és úgy kérdéseket tehetett fel magába. Ki ez, aki csodákat tesz? Ki ez, aki bemegy a templomba? Ki ez, aki olyan tekintéllyel, olyan autoritással lép fel abba a templomba, amiben én is szolgálok, hogy senki nem mer oda menni, senki nem mer lefogni, senki nem meri azt mondani, hogy mit keresel itt, ez az én asztalom, ez az én bizniszem, ez az én dolgom, mit keresel itt? Rájön arra, hogy ez édesapjának hívja azt, aki a templom. Atyának hívja azt, akit én megyek szolgálok, akinek én áldozok. És valószínűleg Nikodémusban ezek így kavaroghattak, mert azt se tudja, hogy szólítsa meg. Mester, tanító, senki nem képes megtenni azt, amit te teszel, ha csak nincs vele az Isten. És hadd mondjam el, hogy Nikodémus szájából ezek óriási dolgok voltak. Hát mert ő az a vallási elit egyik tagja. Rajta kívül még talán még 2 vagy 3 szemét említ a Biblia, Arimátea József, Gamáliek a 70-ből, akikről jó véleménye van az igének. Mind vallási vezetők is pár emberről. És itt van Nikodémus, és kérdései vannak. És ő nem szólít akárkit mesternek, nem szólít akárkit tanítónak, hát ő maga a tanító, mondja Jézus. De Nikodémus tudatlanságából lefokozza Jézust, mert ő az Isten fia. És tudjátok, annyira tetszik Jézusnak a válasza, a konkrétsága, hogy ő nem maszatoló, nem foglalkozik ezekkel a külsőségekkel. Nem korrigálja, nem mondja azt, hogy ez jó vagy nem jó. Ő nem foglalkozik azzal, ezekkel a felszínes dolgokkal, ezekkel a külsőségekkel. Jézust egy dolog érdekli, hogy a te szívedben átadta-e már az életedet Istennek, hogy újjászülettél-e már, hogy tudod-e azt, hogy Isten gyermeke vagy, tudod-e bizonyosság van-e benned az, hogy új élet van a te életedben, hogy bizonyosság van-e hafelől, hogy te Isten országához tartozol. És Nikodémus őszintén nem érti. Nem érti, mi az az újjászületés, nem érti, mi az, hogy újonnan születni. És itt nagyon nem őszinte kérdéseket tesz fel, hogy hogyan testből próbálja megfogni. Ami testtől született, test az. És Cseri Kálmán igéhirdetését egyszer hallgattam, és hogy megragadott az a példa, amikor egyszer elmondta, nem tudom már milyen szövegkontextusban, de maga a példa, hadd emeljem így kérlek titeket át, hogy ő mesélte egyszer azt, hogy egy édesapa vitte hozzá a fiát, talán konfirmálni. És mondta, hozzátette, hogy tanuljon a fiam egy kis vallást, mert már úgy viselkedik, mint egy állat. Tanuljon a fiam egy kis vallást, mert úgy viselkedik, mint egy állat. Az újjászületés nem viselkedés. Nem egy jó magaviselet egy meghatározott keretrendszerben, vagy egy jól sikerült nevelés eredménye. A megváltozott életnek viszont jó gyümölcse az, hogy az én életemben a jobb, tisztább morális élet ne áthúzza, hanem aláhúzza azt a csodát, amit Isten már tett az én életembe. De hadd mondjam el, hogy attól még, hogy templomba jársz, vagy felnősz, és megtanulunk legalább itt viselkedni, az még nem újjászületés. Istennek a drága igéjeit azt mondja a János Evangélium első rész 12.-13. versében, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében. És figyelj, és innen szakítottam ki az igehirdetés címét, nem miattam, hanem a lényeg megragadása miatt akartam kiemelni. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az újjászületés nem lehet örökölni, nem vérből. Sem a test, nem lehet testből kierőszakolni. Sem egy magasabb vagy letisztázottabb morális élet. És hadd mondjam el azt, ami nekem így a Nikodémus történetében vált világossá, hogy az óemberi természetem igazából nem is alkalmas arra, hogy megértsem Istennek a szellemi törvényszerűségeit. ami testtől született, test az. És Nikodémus nem érti. Újjá kell születned, mondja Jézust. Új természet kell, hogy szülessen benned. Kell, hogy egy új természet teremtődjön a te életedbe, ami alkalmas már arra, hogy megértsd Isten országának szellemi törvényszerűségeit. És hadd mondjam el, hogy nem lehet megérteni az óemberi természetből, viszont át lehet élni. És amíg nem éled át, addig lehet, hogy azt fogod mondani, hogy ez az egész kereszténység egy pszichológia, lehet azt fogod mondani, hogy ez az egész kereszténység egy válogatott emberek közössége, lehet azt fogod mondani, hogy ez egy közös értékrend, egy közös ideológia köré szerveződött csoport, ember, közösség, és azt mondom, hogy nem. Azért nem, érted? Mert még nem születtél újjá. Azért nem érted, mert még nem élted át az újjászületés csodáját, és nincs megnyílva a szemed arra, hogy belelásd, beletekints, nincs érzéked, érzékszerved arra, hogy megértsd Isten felséges dolgait. Érted a törvényt, érted és érzed, hogy valami van, hogy valami hat, valami járja át az én szívemet, de nem tapasztalom. És ez volt, nincs tapasztalása Nikodémusnak, és valami viszi oda Jézushoz. Ebből a törvény központú életből valami viszi oda Jézushoz. Gyenge a hasonlat, de ez jutott eszembe, hogy olyan ez az egész dolog, mint amikor sajnos egy vakon született embernek próbálnád elmagyarázni, hogy mi hogy néz ki. Hallja a természet hangjait, hallja a szél zúgását, hallja a levelek csörgését, érzi a levelek illatát, a virágok illatát, most jön a tavasz, gyönyörködünk. A napsütésben érezzük a bőrünkön a napnak azt a áldó hatását, hogy melegíti az én bőrömet. De soha nem fogja megérteni, hogy néz ki az a virág. Soha nem fogja megérteni, mert nincs emlékképe, nincs amiből merítsen, nem, nincs meg az érzékszerve rá, mint azoknak, akiknek adatot Isten kegyelméből a látás képessége. Ó, emberi természet nem alkalmas arra, legalábbis teljesen biztos nem, hogy megértsük az új emberi természet által, újjászületett természetből megérthető szellemi dolgokat. És ez ennek a párbeszédnek a súlya. És úgy belegondoltam Nikodémusnak az életébe, hogy Nikodémus életén ez egy hatalmas teher volt. Hogy ő próbál jó ember lenni. Ő próbál mindent betartani. Ő próbál egy őszinte életet élni. Őszintén tenni mindent, amit tud. De mindig bele ragad abba, hogy nekem ez nem megy. Újra és újra szembesül azzal, hogy ez ön erőből nem megy. Próbálok tiszta lenni, de nem tudok. Próbálok jó lenni, de nem tudok. Nem, nincs, az önerőm elfogy egy idő után. Próbálom, de nem megy, és ez egy borzasztó állapot. Borzasztó, hogy amikor tudod, hogy milyennek kéne lenni, de nem tudok. Meg tudom feszíteni magam, jó képet tudok hozzá vágni, de igazából nem megy. És hétről hétre lehet, hogy hallod itt az ige hirdetést, és csak azt éred meg, hogy próbálod hozzáigazítani az életedet az igéhez, az evangéliumhoz, a törvényhez, a megértett isteni igazságokhoz, a szabadság érzéséhez, és próbálod hétről hétre oda igazítani a te életedet, de nem megy. És csak egyre több kudarc éri a te életedet, és egyre több elvárás pakolódik a te életedbe, hogy nem megy. És két dolgot tehetsz. Az egyik az, hogy azt mondod, hogy, és egy becsületes ember vagy, hogy jó, megpróbáltam, nekem ez nem megy. Én kapok eleget az élettől, van nekem elég bajom, eljövök a gyülekezetbe, itt is csak azt érzem, hogy kapok a nyakamba, a vállamba, én megpróbálok őszintén jó lenni, de igazából nekem ez nem megy. És ezt felvállalom magam tekintetébe, és azt mondom, hogy köszönöm szépen, én elmegyek. Vagy lehet úgy vagy így, hogy amikor ugyanúgy nem megy, de úgy teszek, mintha menne. Megfeszítem magam, összeszedem magam, mosolygok, jó képet vágok a dologhoz, de titokban nem megy. És eltelik X idő, és ennek a testvérnek a égszíj ledobódik az ő életéről, és teljes beborulás van, és mi meg akkor látjuk, hogy kiderülnek dolgok, és mi meg csodálkozunk, hogy ja, hát ez, ha ezek voltak az életébe, és nem megy, értsük meg, és Nikodémusnak az életében ez egy hatalmas teher, hogy ő próbál őszintén jó lenni, de nem megy. És szeretnék visszatérni arra, hogy Jézus mennyire őszinte. Nikodémus, neked nem egy újabb tanításra van szükséged. Nikodémus, neked nem arra van szükséged, hogy egy újabb ismeretet szerez. Neked új természetre van szükséged. Neked nem egy morális megoldás kell a te életedbe, hanem az új élet. Újjászületés, új élet lehetőség az életre. És az van bennem, hogyha Isten szelleme, az ő drága igéje, a kimondott igazságok, vágyódást ébresztettek ma te benned, hogy szeretnél tiszta életet élni, szeretnél kilépni az özanozós árnyékodból, szeretnél kilépni a te önvádaskodó életedből, mert megpróbálod, de nem megy, mindig visszazuhansz, de nem megy, akkor hívlak téged, és kiállj fel az Istenhez, és nem kell nagy dolgokat mondani, csak őszintén kitárni a te szívedet Isten előtt, és megmondani, hogy Istenem, nekem ön erőből nem megy. Tisztítsd meg az én szívemet, az én szellememet. Tisztíts meg minden olyan mocskot az én életemből, ami beleragadt, és ami örömtelen és erőtelenné teszi az én életemet. Formálj át a te képedre. Vágyom arra, hogy betölts a te szellemeddel. Fújj át a te szent szellemed elevenségével, és szűj bennem új életet, Jézus. És add át a te életedet. És így szeretnénk megállni, és ez az üzenet helyeződött az én szívemre. És szeretném még azt elmondani, hogy mi, akik itt vagyunk és szolgálunk, hadd mondjam el magamnak is, ó emberi természetből nem lehet szellemi dolgokat vetni. Az ó emberi test csak ó emberi testre alkalmas. Isten megelevenítő élete az, ami szellemi eredményt és szolgálatot tud eredményezni az én életembe. Ami testtől született test az, ami új emberi életből született, az új emberi értéket tud Isten kegyelméből adni és továbbadni. És felírtam még annyit, hogy mindezzel, amit imádkoztam is, és Isten bocsássa meg mindazt, amikor sokszor ez volt, hogy kitakarni tudjuk csak az Istent, amikor testből szolgálunk. Szükséges újjá születni, szükséges megújulni, szükséges törekedni a tiszta életre, a megalkuvás nélküli életre. Amen.